Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra azt kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében, a 3. fejezet 13. versétől a következőképpen. Így ír az apostol. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ebben az ige szakaszban arról olvasunk, hogy Pál apostol imádkozik. Miért imádkozik Pál apostol? Talán azért, hogy kiszabaduljon a börtönből, mert most éppen a börtönben van, amikor az efezusiaknak írja a levelét, bilincsekben van, sanyarú sorsa van, éppenséggel térdre borulhatna Isten előtt azért, hogy kiszabaduljon, hogy jobbra forduljon a sorsa. Imádkozhatna azért, hogy jó legyen a termés, egészségesek legyenek a gyümölcsök, hogy legyen elegendő pénze neki, szeretteinek, gyülekezetének. Nem ilyen dolgokért imádkozik. Számomra nagyon érdekes az, és nagyon szívbemarkoló elgondolkozni azon, hogy amikor Pál apostol ilyen nehéz helyzetben van, amikor börtönben van, bilincsben van, tényleg szenvedések közepette van, nem önmagáért imádkozik, nem sorsának jobbra fordulásáért, hanem a gyülekezetért imádkozik, a gyülekezet tagjaiért imádkozik, a hívőkért imádkozik, mégpedig azért, hogy megerősödjenek. Öt dolgot említ meg az apostol, amiért ő imádkozik a gyülekezettel kapcsolatban. Megerősödjék bennetek a belső ember a Szentlélek által. Krisztus lakik a szívetekben a hit által. Szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek. Megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Teljességre jussatok, az Isten teljességére. Aztán, ahogy átgondoljuk ezeket a dolgokat, rájövünk arra, hogy tulajdonképpen ez az öt dolog egy és ugyanaz, csak más szavakkal kifejezve. Egyik következik a másikból, de tulajdonképpen ugyanarról van szó. Aztán még Pál apostol arról is ír, hogy mindezeket a dolgokat Isten adhatja meg egyedül, és ő meg is fogja adni. Igazából csak rajtunk múlik, hogy megkapjuk mindezt. Sokkal bőségesebben is megadja, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, és övé a dicsőség mindezért. Nézzük hát, hogy miről is van szó, mit kér Pál apostol. Megerősödjék bennetek a belső ember a Szentlélek által. Mi is az a belső ember? Az apostol máshol mondja új embernek is, új életnek. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy miután az Úr Jézus Krisztus befogadtuk a szívünkbe, az életünkbe, Ő átformálja a szívünket, a lelkünket, újjá teszi, újra, újjá változtatja, úgy mondja a Biblia, hogy újjá szüli, újjá születésről van szó, amikor annyira oly mértékben megváltozik a szívünk, lelkünk, életünk, hogy tulajdonképpen az már nem is a régi, hanem valami egészen új. Új élet, új ember, belső ember, tulajdonképpen Jézus Krisztus élete bennünk, ami elkezdődött, amikor befogadtuk az Urat, mint megváltónkat és Istenünket. Hiszen Krisztus lakik a szívünkben a hitáltal, ezt is mondja Pál apostol. A krisztusi életről van itt szó. Annak a krisztusi életnek kellene megerősödni bennünk, ami még olyan nagyon gyenge. Gyökösi Bandi bácsi használja azt a kifejezést, hogy Homo Christianus, a Homo sapiens példa mintájára. A krisztusi ember, a krisztusi élet bennünk, hogyha valóban elfogadtuk Jézus Krisztust, az Urat, megváltunknak. Pál apostol úgy látja, hogy gyenge még ez a belső életünk. Azoknak az efezus belieknek is, akiknek írja a levelét, még gyenge az a belső ember, az az új ember, még meg kell erősödnie. Miért gyenge? Mikor gyenge? Mik a jelei? Vannak a belső ember gyengeségének jelei? Hát bizony vannak. Elgondolkoztam rajta, hogy milyen példákat mondjak. Lehetne sokat mondani. A pszichológusok, a mentálhigiénés szakemberek kistesózásnak nevezik azt a jelenséget, amikor gyengének érezzük magunkat valakivel szemben, és ezért provokáljuk, hogy csináljon már végre valami olyat, amiért a többiek megharagszanak rá, és talán még valami büntetést is kaphat érte. Mert mi gyengék vagyunk arra, hogy büntessük őt. Miért kistesózás ez? Hát azért, mert a családban is úgy van, hogy ha a kistestvér haragszik a nagyra, és szeretnél jól elverni, hát ugye bajban van, mert nem tudja elverni, mert a nagyobb erősebb. És akkor mit csinál az okos kistestvér? Valamivel provokálja a nagyot. Belecsíp, megharapja, tönkreteszi a játékát, vagy belefirkál a füzetébe. Erre a nagy testvér dübegurul, és jól elveri a kicsit. És a kicsi elérte a célját. Most már csak hangosan sírnia kell, és rohanni a szülőkhöz, hogy elvert a nagy. És a szülő, hogyha nem elég bölcs, és nem lát át a szitán, mert hát sajnos nem mindig látunk át a szitán, akkor megbünteti a nagyot. Hogy merted megverni a kicsit? És talán ki sem derül az, hogy tulajdonképpen a kicsi indította az egészet. Hát ez a kistesózás. Amikor a gyerekekkel beszélgetek erről, a hittanosokkal, hát akkor nekik van annyi igazságérzetük, hogy elmondják azt, hogy igen, ez bűn, ez Isten előtt bűn. De annyiszor észre lehet venni, hogy mi felnőttek is élünk ezzel, a bűnös módszerrel, ezzel a kistesózással. Nem tudunk elbánni a másikkal, mert erősebbnek tűnik. Népszerűbb, sikeresebb, hát akkor provokáljuk egy kicsit, majd csak tesz a provokáció miatt valami olyan dolgot, ami miatt aztán újjal mutogathatunk rá, hogy na nézzétek, ilyen ő. Most már legalább látjátok, jól lejáratta magát. Nem ártana egy kis büntetés sem neki. A belső ember gyengesége. Amikor ilyen eszközökhöz, ilyen módszerekhez folyamodunk, akár a családi életünkben, akár a gyülekezeti életünkben, vagy bármilyen közösségi életünkben, ha ehhez folyamodunk, ez bizony azt jelzi, hogy igen-igen gyenge még a belső emberünk. Meg kellene, hogy erősödjön. Vagy milyen jele van még annak, hogy a belső emberünk gyenge lábakon áll, és meg kellene erősödnie? Például, amikor azt szerint választunk jó és rossz között, hogy büntetés vagy jutalom jár-e érte. Azt mondják a pszichológusok, hogy ez egy óvodás gyermek esetében teljesen természetes. Ugye egy óvodásnak még nem fejlődött ki az erkölcsi érzéke annyira, hogy önmagában tudja, hogy ezt azért kell választanom, hogy jó, azt meg azért, mert rossz. Hát még a jutalmazással, meg a büntetéssel igazgatjuk azt a kis óvodást, hogy megtanulja, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor hát választja a jót, mert jutalmat szeretne. Elkerüli a rosszat, mert szeretné elkerülni a büntetést. De mi van akkor, hogyha mi felnőttek az erkölcsi érzékünkben, még itt tartunk, az óvodás gyerek szintjén, hogy csak azért választjuk a jót, mert jutalom jár érte, csak azért kerüljük el a rosszat, mert büntetés jár érte. Volt egy televíziós műsor, amikor egy híres színész ki is mondta ezt, nagyon-nagyon meglepődtem, megdöbbentem rajta, akkor ez a híres neves színész kimondta ország világ előtt, hogy igen, ha nem félne a büntetéstől, hogy bizonyos dolgokért börtön jár, akkor talán ő is bátrabban elkövetne egyet s mást. Ez az óvodás színvonal. Az óvodások erkölcsi szintje. Vagy hogyha azt szerint választunk jó és rossz között, hogy mit szólnak hozzá többiek? Hát kamaszok szokták így, hogy mit szól hozzá az osztály, mit szólnak hozzá a barátok, azt szerint öltözködöm, azt szerint hallgatok zenét, nehogy a többiek kicsúfoljanak vagy kiközösítsenek, mit szólnak hozzá mások? Vagy éppen, hogy mit választanak mások? Én a többséggel tartok. Nincs kedvem egyedül maradni. Inkább azt választom, amit a többiek. De amikor ránk felnőttekre is ez jellemző, a kamaszoknak ez a hozzáállása, hogy aszerint választjuk a jót vagy a rosszat, hogy mit szólnak hozzá a többiek, aszerint választjuk a jót vagy a rosszat, hogy a többiek is ezt csinálják. Hát mindenki ezt csinálja. Hát ha mindenki ezt csinálja, akkor nekem is szabad, nem? Nem. Természetesen nem. De valljuk be, hogy sokszor így gondolkozunk. Megkeresett engem nemrégen egy fiatal leányzó, nem nagytarcsai lakos, egy régi ismerősömről van szó, tanácsot kér bizonyos dolgokban, és hát mondja, hogy össze szeretne költözni házasság nélkül a udvarlójával, mivel hogy úgy tudtam, hogy ez a leányzó hisz Jézusban, és valamikor már elkötelezte magát Jézus követése mellett, hát elkezdtem vele erről beszélgetni, hogy hát ismered a Bibliát, olvasod is minden nap, hát nem gondolod, hogy ez egy olyan lépés lenne, ami Isten előtt nem kedves? Nem gondolod, hogy másképp kellene elkezdeni a közös életeteket? És mi erre a válasz? De hát most már mindenki így csinálja. Hát most már ez teljesen természetes a mai világban. Sorolhatnék még sok más példát is, hiszen annyi-annyi beszélgetésem van emberekkel, amikor ezt a választ kapom. A többiek is ezt csinálják. Csak úgy érzem, hogy nem felnőtt korú hívő keresztényekhez illő ez a vélekedés. Mert amikor az óvodás kisfiam azt mondja, hogy de hát a másik testvére is azt csinálta, miért akarom őt büntetni, amikor a másik is azt csinálja, akkor az természetes, hogy hát ő még kicsi, és a másikra mutogat. De amikor mi felnőtt korú hívő keresztény emberek másokra mutogatunk, mindenki ezt csinálja, akkor nagyon nagy baj van. Ez annak a jele, hogy nagyon-nagyon gyenge lábakon áll bennünk az új ember, a belső ember. Nem véletlen, hogy Pál apostol ezt annyira hangsúlyozza, hogy azért könyörög, hogy megerősödjön bennünk a belső ember, az új ember. Hogy eljussunk odáig, hogy azért választjuk a jót, mert jó. És nem érdekel azt, hogy mit szólnak ehhez mások, vagy hogy jár-e érte jutalom, vagy nem. És azért kerüljük el a rosszat, mert hogy az rossz. És nem azért, mert jár-e érte büntetés, vagy nem. A belső ember megerősödésének a jele az, amikor azért választjuk a jót, mert szeretjük az Urat, és szeretjük az embereket. Ennek kell bennünk megerősödnie, ennek a belső embernek. És hogy erősödhet meg ez bennünk? Pál apostol Istenhez könyörög ezért a megerősödésért. Mert látja azt, hogy az embernek önmagától ez nem megy. Ehhez kell egy isteni segítség, egy isteni erő. Isten tud megerősíteni, Persze, hogyha a hitünket, a bizalmunkat őbe lévetjük. Éppen olvastam egy érdekes történetet, ami nagyon jól illusztrálja azt, hogy mit jelent Istenbe vetni a hitünket, a bizalmunkat. Egy kötéltáncos tartott előadást az egyik faluban, több méteres póznákra feszítette ki az erős kötelet, és oda-vissza sétált, táncolt, ugrált a kötélen. Nagyon ügyes volt, persze, hogy nem esett le. Nagyon sok ember odagyűlt és csodálták, milyen ügyes ez a kötéltáncos. Akkor fölvitt a póznára egy talicskát, és megkérdezte a közönséget, hogy mit gondoltok, át tudom tolni a kötélen ezt a talicskát? Hát persze, nagyon ügyes vagy, biztos, hogy át tudod tolni. Át is tolta, oda-vissza. Mit gondoltok, hogyha beleül egy ember, azt is át tudom tolni? Hát persze, biztos, hogy át tudod tolni. Miért ne? Akkor közületek ki lenne az, aki jön és beleül ebbe a talicskába, hogy áttoljam oda-vissza? Természetesen senki nem jelentkezett. Hát azért annyira nem bízunk a kötéltáncosba, hogy rábízzuk az életünket. Még nem egy egészen kicsi fiú előre szaladt és jelentkezett, hogy én beleülök, én belemerek ülni. Bele is ült a talicskába, és a kötéltáncos áttolta oda-vissza. Semmi baj nem történt. És amikor a kisfiú lejött, akkor körbeállták az emberek, hogy de hát hogy merted ezt megtenni? Hogy lehetséges ez, hogy nem féltél? Mire a gyerek nevetve mutatott a kötéltáncosra. Ő az apám. Hát persze, hogy az apámra rábízom az életemet. Hát szeret engem. Hát persze, hogy vigyáz rám. Ez az a hit, ez az a bizalom, amit Isten vár tőlünk. Isten, ami mennyei édesapánk, rábízhatjuk ennyire az életünket. Kiszolgáltathatjuk neki ilyen módon, ilyen szinten az életünket. És hogyha ezt megtesszük, hogy ilyen módon odaadjuk, kiszolgáltatjuk az életünket Istennek, mint ez a kisfiú az apjának, akkor tudja Isten elvégezni bennünk mindazt, amiről Pál apostol ír. Akkor tudja Isten elvégezni bennünk azt, hogy megerősödjék bennünk a belső ember, hogy tényleg Krisztus legyen a szívünknek a közepe a hit által, hogy a szeretetben meggyökerezzünk, meg legyünk alapozva, hogy teljességre jussunk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Uram, Istenem, munkáld ki bennünk ezt a hitet, ezt a bizalmat, hogy egészen oda tudjuk magunkat adni te neked. Ne csak abban bízzunk benned, hogy megadod a termést, a gyümölcsöt, a jó időt, hanem az egész életünket mindenestül te rád tudjuk bízni, oda tudjuk adni a te kezedben. Uram, hiszem azt, hogy te tudod bennünk kimunkálni, hogy megerősödjön a belső emberünk, hogy megerősödjünk a szeretetben, a hitben, a reménységben. Uram, így vedd a kezedbe a mi életünket, hogy ez valóban valóra váljon bennünk, gyülekezetünk minden egyes tagjában. Amen.